Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves, én úgy szoktam mondani, hogy gyermekek és fiatalok, mert vannak itt már azért nagyobbak is, a kicsiktől a nagyokig bezárólag. Egy nagyon kedves, nagyon szép bibliai igét és ahhoz kapcsolódóan egy történetet hoztam nektek. Márk evangélium a 10. fejezetéből olvasom a 45. verset, ami Jézus Krisztusról szól, és figyeljétek meg, hogyha meghallgatjátok ezt a verset, szerintetek melyik a legnehezebb kifejezés ennek a Biblia versnek? Mert az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. Na, tudtatok figyelni? Egy kis helyezkedés még, kikinek a barátja, barátnője, kinek melyik a széke, melyik nem a széke. Szóval, még egy kicsit összefúzzátok magatokat. Itt is van hely, nézzetek csak. Na, nézzetek rám, jó? Úgy egyszerűbb lesz. Figyelem, itt vagyok. Jó? Nyugodtan. Nem harapok. Tessék rám nézni, jó? Tehát, elolvasom még egyszer ezt a Biblia verset, és figyeljétek meg, mert kíváncsi vagyok, hogy melyiket találjátok a legnehezebb, vagy legérthetetlenebb szavának ennek a Biblia versnek. Így hangzik. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Melyik volt a legnehezebb szó, gyerekek? No? Volt benne nehéz szó? Még egyszer elolvassam.
Nekem igen? Volt.
Na melyik? Mondja.
A váltság.
A váltság. Neked?
Szolgálni.
Azt mondja, Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon. És hogy mondtad, melyik volt a legnehezebb szó? Még egyszer.
A váltság.
A váltság. Mi az, hogy váltság? Mi az, hogy váltság? Képzeljétek el, nem tudom, a vetítőn működik, kérhetem azt a képet, amit letöltöttünk. Képzeljétek el, hogy van egy nagyon érdekes történetem erről a szóról, hogy váltság, vagy hogy váltságdíj. Pápua Új-Guinea földjén, tudjátok, kik laknak ott?
Pápuák,
így van. Ők laknak ott, ha lehet nagyítani a képet, egy kicsit. Nagyon jó, úgy. Pápua Új-Guinea földjén dolgozott két misszionárius, szemüvegben, az Anderson és a felesége. Elutaztak olyan messzire, egyetlen egy céljuk volt, hogy a Bibliát lefordítsák a pápuák nyelvére. Tudja valaki, gyerekek vagy felnőttek, hogy hány nyelve van a pápuáknak? Van, aki azt mondja egy.
7
vagy 800, más tip?
700.
700.
700 millió.
No, elárulom nektek, hogy a 800-as szám jár a legközelebb a valósághoz. Amikor oda mennek a misszionáriusok, akkor szinte minden törzsnek sajnos még csak egymással nem is igazán rokon nyelve van, nyelvjárása. Úgyhogy ez a házas pár, igen, hasonló, ez a házas pár a folopákat kereste meg. A Pápuák földjén ugye sajnos a kanibalizmus is előfordul, éppen ezért többszörösen is nem vegák és nem vegetáriánusok a pápuák. Bizony a régebbi szokásaikban ez jellemző volt. Úgyhogy a misszionáriusok, az Anderson házaspár egy különleges szolgálatot vállalt, amikor elment és nem egyszerűen prédikált nekik, hanem eldöntötték, hogy lefordítják a folopák nyelvére előbb csak az evangéliumokat, aztán az új szövetség minél nagyobb részét, és aztán lehetőleg, ami csak elérhető és fontos lehet nekik, minél többet és többet és többet a Bibliából. Odaértek Márk evangélium a 10. fejezetének a 45. verséhez. Képzeljétek el, hogy elmentek a folopák földjére, gyerekek, egyetlen egy szót sem tudtok. Jön a folopa törzsfőnök, ott van a szélen, látjátok? Nagy fejdísz, toll, ugye festett fej, az órában is egy dísz, a nyakában. Mi az a nagy fehér? Egy nagy kagyló. Ez az ő törzsfőnöki kagylója. Oda mentek és elkezdtek vele beszélgetni, hogyan tanulnátok meg az ő nyelvét? Oda ment az Anderson misszionárius és mutatott... Imádkozni is kell, de rámutatott például erre. És mondta, hogy mondott rá egy folopa szót, hogy gyorsan leírta a maga nyelvén, a maga kiejtése szerint, és aztán oda ment, látta, hogy valamire leülnek, valamire leteszik a dolgokat. Elkezdtek mindent leírni, amit csak lehet. Persze sokkal kevesebb szót használnak, mert nem kellett nekik autót, vagy villanyoszlopot, vagy gitárt, vagy nem tudom én mit mutatniuk, hanem csak a hétköznapi életben, a természetben, az eszközeikben, illetve az embereken, ami hajók, fülük. Tehát egy gyorsan egy kis szótárt összeállított a misszionárius. Igen ám, de ebből még nem lesz folop a Biblia. Odaértek Márk evangélium a 10. fejezetének a 45. verséhez, és megálltak annál a szónál, amit, hogy is mondtad, melyik volt a legnehezebb szó? A váltság, megváltás, váltságdíj. Azért jött Jézus, hogy adja az ő életét váltságos sokakért. És azt mondta a törzsfőnöknek és a segítőinek, akik egy kicsit ügyesebb nyelvérzékkel rendelkező folopák voltak, hogy magyarázza, próbáljanak, de mit? Hát azt mondja, amikor a törzsek összeháborúznak, és azok elrabolják, és elviszik, akkor, hogy valamit, és csak nézték, hogy mit akar ez a misszionárius. Mit akar ez a misszionárius? És aztán az egyikük azt mondta, hogy misszionárius, Anderson, mondok egy történetet, ha erre gondolsz. És elmondott egy történetet. Egy ember fát vágott. És ahol vágta a fát, az egy telek szélén volt, és a telek másik részén egy asszony, a szomszédja művelte a földjét, kapált. És amikor haladt a favágással, egy idő után oda ment az asszonyhoz, és azt mondta, ne itt kapálj, mert ez a fa ki fog dőlni. Az asszony mondta, jó, még ezt megcsinálom, csak nyugodtan. És ő vágta tovább a fát, de mikor látta, hogy már nem sok kell a dőlés, az megint oda ment az asszonyhoz. És azt mondta, ne itt kapálj, mert ez a fa ki fog dőlni, és veszélybe vagy. Az asszony azt mondta, nem, még ezt csinálom. És a fa kidőlt, és az asszonyt agyonütötte. Az asszony rokonai azonnal fegyverbe öltöztek, és megjelentek a favágó és a családja háza előtt. Rázták a fegyvereiket, járták a táncukat. És azt mondták, hogy vérért vért, életért életet. A Biblia szerint ez mindig is így volt sajnos már a bűneset után, hogy a rosszért büntetés következik. És ezt a folopák, és minden más pápua törzs is ugyanígy gyakorolja. És akkor hirtelen a favágó családja nem tudott mit kezdeni, mit csinálni. Gyorsan körülnéztek a lakásba, a kunyhóba, és amit csak tudtak, elkezdtek összeszedni. Először kivittek késeket, az nagyon nagy kincs ott. Nagyon nehezen tudják elkészíteni. Kivittek fegyvereket, de a favágó ellenségei, az asszonynak, a kapáló asszonynak, a rokoni még...
De ő nem tehetett semmit.
Hát ez az, nem tehetett semmit. A favágó ártatlan volt, de akkor is azt mondták, hogy ez a szabály, az életért élettel kell fizetni. Sajnos vannak ilyen értelmetlen dolgok ebben a világban. Az Isten ezért akar nekünk segíteni. Szóval, Továbbra sem voltak elégedettek azzal, amit kivittek a favágó családtagjai. Kivitték az állataikat, nagy, az nagyon nagy kincsot. Például malacot nagyon szeretik, a vadmalacot. Kivezették pórázon a vadmalacokat, leütöttek szövegeket, oda kikötötték. Aztán kivitték a piros textileket, a vörös, az egy nagyon ritka színező anyag, ott a piros ruha nagyon nagy kincs. Azokat is kivitték, már egész kupac volt, állatok ott voltak, minden. Amikor egyszer csak az asszony családjából valaki elkiáltotta magát, hogy Supó! És megállt a követelés. Ugyanis a supó, és most megtanultok két szót folopául, jó? A supó azt jelenti, hogy elég. Elég. Azt mondta a rokonság, hogy ennyi elég lesz. A misszionárius ugye egy szót keresett. Melyik szót kereste? Váltság, vagy váltság. De Jézus a váltságot fizetett az ő életében. Nagyon figyelte Anderson misszionáriust, vagy mi következik az Anderson misszionárius a történetet, vagy mi következik ezek után. És amikor elhangzott az asszony családja részéről a supó, akkor megnyugodott a favágó családja. És az egyik családtag felsóhajtott, és azt mondta, másik folopaszó, dupupató. Dupupató. Melyik szót kerestük?
Váltságdíj.
És ez a szó azt jelentette, váltságdíj. Dupupató. Anderson misszionárius felsóhajtott. Megvan a szó. Márk 10.45. Mert amikor az atya azt mondta a mennyben, hogy supó, azt mondta, hogy elég. Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Az ő áldozatát adta az emberért. Miértünk? Akkor az ember elmondhatja örömmel, hogy dupupato. Van váltság. Mint amikor valaki helyetted, ami neked járna, képzeld el, hogy te csibészkedsz otthon, apa vagy anya a tesót kapja el. Mire gondolsz akkor? Jaj, de jó, ezt megúsztam erre? Nem. Hanem ő most helyettesít engem, de én oda megyek, és azt mondom, hogy de nem ő volt. Én voltam. Nekem jár ez. És azt mondja a testvéred, én most szeretnélek helyettesíteni. Most én leszek a te váltságod. Dupupató. De nincs itt vége a történetnek. Mert amikor Anderson misszionárus elmondta a törzs ott lévő tagjainak, ott volt a törzsfőnök és a kagylóval a nyakába, elmondta azt, hogy a Bibliában ez a történet szerepel, és ez a történet itt a Földön megtörtént, sok évszázaddal ezelőtt. Akkor a törzsfőnök becsukta a szemét, és a következőt mondta. Sok-sok éven keresztül, sok-sok csatát és háborút megjártam. Sokszor láttam megváltást, amikor emberek mindent kivittek és odaadtak, egy életért. De én még soha nem láttam és nem is hallottam olyan történetet, ahol nem kincseket adnak, hanem a saját életét adja oda valaki egy másik megváltásáért. És olyan szép ez a mondat, hátradőlt, és csukott szemmel ennyit mondott a folopák kifejezésével, de magyarul ezt így mondanánk, ellepedek ennek a beszédnek a finomságától. Ugyanis a folopák nagyon szeretik a hasukat, és amikor valami nagyon tetszik nekik, akkor arra azt mondják, hogy finom. Nem azt mondják, hogy milyen tanulságos, hanem azt mondják, hogy ez egy finom beszéd. Ellepedek ennek a beszédnek a finomságától. És az a törzsfőnök, aki az evangéliummal így állt szóba, az a szívében hordozta ezt a páratlan tanítást, hogy az embernek micsoda váltsága van, hogy az Isten az ő egyszülött fiát adta váltságul, és Jézus Krisztus eljött és szolgált, és meghalt értünk és helyettünk, hogy amikor rosszalkodtok, Már aki, amikor rosszalkodtok, akkor arra gondoljatok, hogy ezért valakinek kell majd kapnia. Vagy nekem, mert úgy igazságos, de olyan jó lenne, hogyha inkább nem kéne többször rosszalkodnom, úgyhogy inkább megyek Jézushoz, megbánom ezt, kérek segítséget, hogy segítsen leszoknom erről a rosszalkodásról, mert Jézus azt mondta, hogy lesz az én segítőm, az én váltságom és az én helyettesem. És nem ígérgetem anyának meg apának, hogy majd soha többet nem leszek rossz, mert ilyet nem ígérek, hanem azt mondom neki, hogy gyere apa, gyere anya, imádkozzunk együtt a Jóistenhez, hogy segítsen erről nekem leszoknom. Mert a gyerekek és a felnőttek is csak így tudnak megváltozni. Én azt kívánom, gyerekek, hogy jusson eszetekbe supó, mit jelent? Elég. Jézus Krisztus váltsága elég. Az Isten azt, aki Jézusra tekint és benne bízik, azt elfogadja Jézusért. Mert Jézus a mi, melyik a másik szavú? Dupupato, a mi váltságdíjunk. Mert ő azért jött, hogy nekünk szolgáljon, és váltságul adja az ő életét sokakért. Úgy legyen, amen. Menjetek a helyetekre, lehet rajzot készíteni róla, történetről, törzsfőnökről. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az evangélium öröm hírének a jegyében gondolkodnánk tovább a délelőtt folyamán is, és szeptember vége felé közeledik egy nevezetes 500 éves évforduló, a reformáció évfordulója. Én szeretném, hogyha Isten tisztelet második felében erről gondolkodnánk. Az a tapasztalatom, nem tudom, ti hogy látjátok, hogy az embereknek nagyon sokféle dolog jut az eszébe, mikor arról hallanak, hogy 500 éve történt a reformáció. Legalábbis, ez így persze nem igaz, hanem ugye Luther Márton 500 évvel ezelőtt, lesz október 31-én, szegezte ki a maga 95 pontját a Wittenbergi Váltemplom kapujára. De mikor beszélgetünk emberekkel és megkérdezzük, hogy miről is szólt a reformáció, akkor nagyon sokszor meglehetősen nagy tanácstalansággal találkozunk. Mert nagyon nagy bajban vannak, hogy hogy lehetne röviden megfogni, egyszerűen néhány mondatban, hogy mi volt az a reformáció. Luthernek baja volt ezzel, meg azzal, és hogy akkor ő elege lett, és csalódott, kispap volt, és akkor ugye, tehát, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez egy egyszerű összeférhetetlenség volt. Vannak, akik azt mondják, hogy a császárság és a birodalom elegük volt Rómából, és akkor fel akartak lázadni. Tehát, hogy itt politikai kérdésről van szó. Vannak, akik parasztháborúról beszélnek, vannak, akik szekták születéséről beszélnek, hogy akkor emberek elkezdték kiforgatni a Bibliát, és ahogy szokták mondani, hogy annyi gyülekezet és annyi egyház lett, ahány vakontúrás, mert ahelyett, hogy megmaradtunk volna, hogy marad egy nagy egyház, és mindenki oda jár, ehelyett most sokra mentünk vele, eltelt 500 év, és mi a következmény? Van 3-400 olyan felekezet, amelyik mindegyik a másikra csarkodik, és mindegyik a másikat akarja megszántolni. Szóval nem egyszerű öröksége van ennek az 500 éves reformációnak, ezért, hogyha megnézzük az ünneplését is ennek, akkor a tartalom az, ami a legkevésbé hangsúlyt kap, inkább ünneplések, szobrok, utcanevek, kiállítások. És persze sokszor az értékek is megjelennek, de én azt gondolom, hogy a mai délelőttön néhány percben vállalkozzunk arra, hogy végig gondoljuk, hogy mik voltak az értékei a reformációnak, a legfőbb elvei, amiket mi is meg tudunk jegyezni. Ugye 5 mondatról lesz szó. Segítetek ezt összegyűjteni? Mi a reformáció 5 mondata? Csak is a Első mondat, egyedül a Szentírás. Ugye magyarul mondjuk, jó, és akkor nekem is a latinul folytatom az ige hirdetést tovább, mint nem tudnám. Tehát ez az egyedül a Szentírás szól a Szkriptúra el, ugye? Mi következett az egyedül a Szentírás után? Persze ezeket nem, ők nem rakták így sorba, hanem ezek voltak a leghangsúlyosabb dolgok. Tessék, mi volt Luther legnagyobb problémája, amivel végül is, ami miatt a Bibliát is egyébként elővette? Egyedül a kegyelem, ugye? Tehát, hogy mi a hit alapja? Hit az egy hitvallás, hogy én ilyen hívő vagyok, én ennek születtem, Európában ez a világrend, ez a vallás. Hogy még elővette a Bibliát, és amikor azt látta csalódva a római útja során, csalódva az egyház szertartásaiban, bűnbocsátó cédula rendszerben, nem kevésbé, akkor azt mondta, hogy egyedül a kegyelem, szól a grácia. Tehát megvan a második mondatunk. Aztán mi volt a harmadik? Már az előbb említettétek a kegyelem kapcsán, mert Luther felfedezte, hogy nem, az Isten nem cédulát vásároltat az emberrel pénzére a kereskedőin, lásd egyház hivatalnokai, papjai keresztül. Nem, itt nem egy kegyelem biznisz folyik, amit aztán egy áttételesen keresztül még egy nagy szervezet is megszedi magát, meg templomokat épít belőle. Ez nem erről szól. Hanem az Isten azt mondja, hogy az igéből megismered az Isten kegyelmes jellemét. Igen, de mi a kegyelemre az ember válasza? Előbb már mondtátok. A hit. Sola fide, ugye? Tehát a kegyelemre válaszol, az igéből eléd tárul az Isten kegyelme. A kegyelemre pedig az ember egyedüli válasza. Az a hit. A kegyelemre nem a pénz a válasz, hogy megveszem a kegyelmet. A kegyelem az ingyen van. Tehát a kegyelemre a hit a válasz. És nyilván ez összegződik abban a személyben, mert eddig elmond fogalmakról beszéltünk, hit, kegyelem, stb. Életre kell az egész, kiben? Solus Christus. Egyedül Krisztus, ugye? Tehát itt bizony a rendszernek azok a szereplői, az egyik 2%-ot vesz le, a másik 7%-ot, a harmadik 3%-ot, a negyedik, tehát a Szűz Mária, a szentek, a stb. Ezeket kiiktatta a reformáció, ugye? Azt mondta, hogy Isten és ember, közvetlen összekapcsoljuk a kettőt. Solus Christus, kikapcsolja össze a kettőt, Istent és embert, közvetlenül. Tehát ezek a mondatok egy egész rendszert ráztak meg, tettek indokolatlanná, és az egésznek csak annyi volt az alapja, hogy a gondolatmenet elején azt mondtuk, hogy Luther kinyitotta a Bibliát, és a Szentírásból a kegyelem, a hit, az egészet éltető és benne létező Jézus Krisztus középpontba került, hogy megjöjjön az ötödik elem is aztán, soli Deo gloria, mert az ember ezek után tapasztalhatja meg azt az Istentől való örömet, békességet, ami az ő egész életét, az ő bűnterheit elveszi, és számára a reménység üzenetét nyitja meg. Tulajdonképpen az a szép a reformációban, hogyha ezeket a gondolatokat vesszük végig, akár így sorrendbe állítva, akkor a reformáció 5 rövid mondattal elmondható. Egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit, egyedül Krisztus, egyedül Istené a dicsőség. Az 5 mondat sem több 11 szónál egyébként. Ez egy gyönyörű prédikáció, nem? A reformáció 5 mondatban, a reformáció 11 szóban. És ennek az 500 évnek a legnagyobb ajándéka, a legnagyobb kincse. Ez a mi számunkra. Egy-egy gondolatra álljunk meg mindegyiknél. Mit jelent számunkra az, hogy egyedül a Szentírás? Legszívesebben azt mondanám, hogy egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit, egyedül Krisztus, és egyedül Isten a dicsőség, hogy 5 csoport dolgozza fel, és mindegyik csoport mondja azt, hogy 3 mondatnál többet, az már szószátyárkodás, 3 mondatba foglaljuk össze azt, hogy mit jelent az, hogy egyedül a Szentírás. Mit jelent az, hogy egyedül a kegyelem. Mit jelent az, hogy egyedül a hit, egyedül Krisztus, egyedül Isteni a dicsőség. Ezzel egyébként saját magunkat is meg kéne határozni szinte. Adventistaként nem is gondoljuk, hogy az alapvető minket érintő igék, vagy küldetésünket megfogalmazó igék is, amik egyébként jóval később kerültek a mi teológiánknak a középpontjába, szorosan kapcsolódnak ehhez a gondolkodáshoz. A reformer gondolkodáshoz. Mert fogjuk látni egyébként mindegyiknél. Egyedül a Szentírás. Isten igéje igazabb minden emberi véleménynél. Minden emberi véleménynél. Szokásnál. Vélemény. Szokás. És felette áll minden emberi tekintélynek. Mik veszik fel a harcot sokszor Isten igéjével szemben? De én úgy gondolom. Szokás. De én úgy szoktam. De XY azt mondta. Reformátorok pedig azt mondták, hogy egyébként nem ment nekik könnyen, ha valaki reformáció történettel foglalkozik. Nem ment könnyen. Sokféle vadhajtás, sokféle zsákutca, sokféle szélsőség tűnt fel. Talán pont azért, hogy az ember Isten nélküli törékenységét megértve az ember mindig arra gondoljon, hogy semmilyen emberi megoldás, gondolatstruktúra, szervezeti struktúra, semmi önmagában, amennyiben lelépünk erről az öt alapról, nem tud megállni. Semmilyen vélemény, semmilyen szokás, semmilyen tekintély nem képes arra, és nem szabad, hogy átvegye az Isten helyét. Isten mindennapi kenyérként adja nekünk a Bibliát, hogy tisztuljon a látásunk, hogy gyógyuljon az érzelmi világunk, hogy erősödjön az akaratunk a jóra. Az Isten igényének ez a gyógyító szerepe az, ami segít nekünk megállni ebben az életben, segít nekünk növekedő életet élni. Amikor az ember azt mondja, hogy felveszi a harcot a rossz szokásaival, tisztába akarja tenni a téves véleményeit, vagy bizonyos emberi tekintélyeket félre akar tenni, akkor az igét ne, soha ne arra nyissa meg, hogy valakivel csatázzon. Az igét mindig arra nyissa meg, hogy önmagával csatázzon. Minden reformer, aki bármilyen szintig vagy mértékben rossz irányba vitte el a reformokat, valamelyik szélsőség irányába. Voltak a radikálisok, akik egyszerűen erőszakosságba, tetlegességbe hajszoltak tömegeket. Voltak a spiritualisták, akik pedig elvont mindenféle elszállt gondolatokkal, egészen elképesztő írás magyarázati elvekig jutottak, hogy végül is a Biblia az csak egy betűk halmaza, és ahol kinyitod, amit az neked mond, teljesen kiragadható az összefüggéseiből. Nem. Csak akkor történhet meg ilyen az emberrel, hogyha az ember nem önmagának olvassa az igét. Hogyha először nem azt a kérdést teszi fel, hogy Istenem, ma is gyógyítani akarsz belőle? Akkor erről segíts, hogy azt halljam meg, hogy engem hogy akarsz gyógyítani, és ne állandóan a Péter jusson az eszembe, amikor azt olvasom, hogy ebből kell megtérned, a Juliska jusson az eszembe, amikor azt olvasom, hogy abból kell megtérned, az András jusson eszembe, amikor azt, és azt mondja, hogy de kár, hogy ők nem olvassák pont ma ezt a bibliaverset. Egyedül a Szentírás. Hogy ez semmilyen írás magyarázati önigazoló szélsőségé ne váljon, és mások vesztét is ne okozza, mint a reformáció egyik nagy tanúsága volt ez. Olyan embereknél is, akik alapvetően jó szándékúak voltak. Isten lelke munkája az emberi jó szándékot nem tudja alapul felhasználni. Egyedül az emberi alázatot tudja felhasználni. A Biblia gondolatai Krisztusból nyerik el igaz értelmeket, hogy ne pusztán Biblia tudósok vagy okosakat mondó keresztények legyünk. Ezért újra tudatosítanunk kell magunkat, hogy az ige, amikor nagybetűvel írjuk, az nem csak valami, hanem egyenesen valaki, Jézus Krisztus. Az ige az élő, az ige az nem eszme és nem definíció. A hívő gyülekezet együtt kutatja az igét, és Krisztusban együtt ismeri fel annak igazságait. Olyan jó, mikor türelmesek vagytok, és elmagyarázzátok, hogy valamit én nem értek. Ez nagyon jó. Amikor tanuljuk azt, hogy valamiben való előrébb járásunk a megértésben, nem jelenti azt, hogy a másik hátrébb van. Csak hogy ezen a területen ő halad, a másik területen én haladok, és azért vagyunk közösség, hogy ezeket összeadjuk, és nem azért, hogy egyikünk vagy másikunk tanítóhivatal legyen a többi számára. A hívő közösség együtt halad. ennek a legcsodálatosabb története számomra történelmileg az advent mozgalom születése. A szombatkonferenciák története. Ahova, ha mi bemennénk, és azt mondanánk, hogy a mi könyveink szerint, és a mi szabályzóink szerint ki az, aki hetednapi adventist, az összeset kizárnánk. Az egyiket azért, mert bagózik, a harmadikat azért, mert disznóhús teszik, a negyediket azért, meg a lélek állapotáról azt gondolja. Csak az ő állapotuk nem maradt az, amiben benne voltak, hanem kutattak és kerestek. És tiszteletben tartották közbe egymást. És ez volt az az alázat, amit az Isten meg tudott áldani, és az egyház történelem egy újabb csodálatos mozgalmát tudta elindítani. Egyedül a Szentírás. Alázat, szelídség, ez szükséges a közösségnek, hogy növekedjünk általa, az ige általa, a szolgálatban és az egymás építésében. Egyedül a kegyelem. Nézzük a második elvet. Nincs érdem, nincs jó tett, ami a bűnt kijavíthatná. Jó hír ez? Nincs érdem, nincs jó tett, amivel a bűnt ki lehetne javítani. Jó hír ez? Jó hír vagy nem jó hír? A bűn kijavíthatatlan, emberileg. A jó tettem semmit nem ér, ha a bűn kijavítására akarom felhasználni. Jó hír ez? Ismeritek a lelkészt, aki a kitalált történet szerint a menny kapujába áll és szeretne bejutni? Ugye? És emlékeztek rá, hogy megállítja az őr, és azt mondja, hogy és milyen alapon? De közben mennek be mellette másnak. És azt mondja, hogy hát kérem szépen, hát 43 év ige hirdetői szolgálat. Évi 52 szombattal beszorozva, délelőtti, délutáni óra, hétközben, két imaóra, három evangelizáció, kivéve három nyári hónap, az pihenő. De szorozza be, micsoda szám? Azt mondja neki a kapuban álló, hogy jó, ez számoljuk, jó, ez 250 pont. Azt mondja, de kérem, keresztség is volt itt. 173 embert kereszteltem meg a szolgáltam. Jó, akkor ez már 350. És akkor mentek így tovább. Hány gyülekezetet építettem fel? Csak így mennek tovább. Eléri, átlépi az 1000 pontot. Na most már mehetek? Nem, valamit még tud. Mindent próbál összeszedni. Mikor kutyakölyköket az útszélén összeszedtem, és hazavittem, és mennek. Jó, plusz 3 pontot erre is beírjuk, jó? Most már mehetek? Nem. De kedvesen, nem. Tehát ezek itt jobbról-balról mennek be mellettem folyamatosan. És mit mond erre neki a kapunál álló? Mert ők nem vesznek részt a pontgyűjtésben. Ők kegyelemből mennek be. Az ember számára azt megérteni, hogy nincs jó tett, nincs érdem, ami a bűnt kijavíthatná, az egyik legnagyobb feladat az életben. Olyan feladat, amit Jézus Krisztus igyekszik megvilágítani. Azzal, ahogy a kegyelemről szóló tanítást nem adta nekünk, hanem megmutatta. Bemutatta számunkra. Ezért úgy folytathatjuk ezt a mondatot, hogy nincs, ami a bűnt kijavíthatná, de nincs is rá szükség. Nincs is rá szükség. Mert Isten ajándékozó Isten. Isten ajándékozó Isten, aki kegyelmet ad, a belátásra válaszul. Hogy leszoktasson minket a magunkban bízásról. Mindenkinek ugyanúgy és ugyanannyi kegyelemre van szüksége. Igaz ez a mondat? Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy igaz ez. Mindenkinek ugyanúgy és ugyanannyi kegyelemre van szüksége. Aki nem tette fel a kezét, az mondja el azt, hogy hogy van akkor a kegyelem ajándék. Igen, tehát hogyha sok bűn, sok kegyelem? Ugyanaz a kegyelem. Ugyanúgy, ugyanannyi. Ha megnövekedik, az azt jelenti, azt fejezi ki, nem azt jelenti, hogy lencsinek mondjuk ötször annyi kegyelemre van szüksége, hanem azt jelenti, hogy nincs az a bűn, ami ki tudna fogni a kegyelmet, ugye? Tehát a bűn növekedés önmagában nem akadálya az Isten kegyelmes munkája. Miközben mégsem azt mondja az ige, hogy extra sok kegyelemre van valakinek szüksége. A kegyelem az egy elv, amit az Isten gyakorol az ember felé. Amivel viszonyul hozzá, amivel a szívét akarja átformálni. Az átformálás munkája ugyanaz szerint a törvényszerűség miatt szerint folyik viszont. Mihelyt úgy érzed, hogy senki vagy, hogy buta vagy, hogy csúnya vagy, hogy rossz vagy. Nem mondom, hogy tegye fel a kezét, aki bármelyiket magáénak érzi, legalább egyet. Mihelyt úgy érzed, hogy senki vagy, menj Krisztushoz és fogadd el önfeláldozó szeretetét. Sokba kerültél neki azért, hogy kifejezze az értékedet. Mihelyt úgy érzed, hogy valaki vagy, mihelyt úgy érzed, menj Krisztushoz szintén, hogy miközben majd süllyedni kezdesz, ő kiemeljen a hullámokból, és visszasegítsen a csónakba a többiek közé, hogy ne légy valaki. A hívő gyülekezetben közösség van. Tudnak egymás előtt meghajolni, ahogy Krisztus meghajtotta magát és megmosta tanítványai lábát. Még Júdásét is. Elfogadják egymást küzdelmeikkel, próbáikkal, tévedéseikkel együtt, hogy együtt gyógyuljanak is Krisztus teste és vére által. Egyedül a hit. Itt tartunk a harmadik pontnál. Egyedül a hit. Mi a hit? A hit bizalom. A hit nagyon sok mindent jelent. Igen, a reménylet dolgok valósága és a nem látható dolgokról való meggyőződés. De valljuk be őszintén, a hétköznapi életben nem ez a definíció szokott nekünk segíteni. A hit van, amikor egy nagyon mély bizalom. Egy nagyon-nagyon mély baráti bizalom. Egy nagy együttjárás, egy nagy összekapaszkodás, és mennek a dolgok. De van, amikor a hit kapaszkodás. Van, amikor a hit, és nem azt mondom, hogy csak kapaszkodás. Ez nagyon fontos, ez nem értéktelen. Ez ugyanolyan fontos olyankor. Amikor a hit egy kapaszkodás. Amikor a hit egy támaszkodás. Áthelyezek valami súlyt, terhet. A hit nagyon sokféle dolgot jelent. Erőt. Reményt. Mikor, melyik formában van szükség rá. Nem vakonbízás, mert olyas valakiben hiszek, akit megismerhet. Nem megismerés nélküli a hit. Ismerjük őt, tudjuk, hogy egyetlen apa sem szeretheti úgy gyermekét, vagy anya sem ragaszkodhat úgy méhe gyermekéhez, ahogy ő ragaszkodik hozzá. Ismerjük Krisztust, mert önként vállalta, hogy helyettesünk lesz. Ismerjük az atyát, mert azt mondta, hogy a legtisztább szülői szeretettel bennünket, szeretettel szeret bennünket, és ismerjük a Szent Lelket, mert szinte percről perce mellettünk áll, súg, tanácsol, vigasztal, velünk van az élet legkülönbözőbb helyzeteiben. A hívő gyülekezet közös hite a megfogalmazott hitvallás, de több is annál. Hitben látják egymást győztesnek. Körülnézel? Nézd körül. Nézd, fordulj meg, nézd körül. Mindenkit tudsz győztesnek látni? Nézd körül. Nézd körül. Mindenkit tudsz egy győztesnek látni. Tudod-e azt mondani, hogy ő is fog győzni? Ő is fog győzni. Még ő is fog győzni. Nézd körül. Még ő is. Én nem adnék neki esélyt, de olyan Istenünk van, hogy attól kitelik, hogy még ő is fog győzni, ugye? A gondolkodásom és a szavaim nem méltók az igéhez, de mélyen emberi gondolatokat tükröznek. És a mélyen az mi vagyunk, emberek, Isten nélkül. Tehát a hitük azt jelenti, azt is jelenti, nem csak egy hitvallás, hanem egy olyan reménység, ami az Isten munkájában hisz, a győzelemben hisz. Ezért képesek szeretni egymást, hitben viselik egymás terheit. Ezért tudnak örömmel szolgálni olyan testvéreiknek is, akik érdem szerint nem érdemlik meg a szolgálatot. És csak szívják az erejüket. Így viszik el az örömhírt a föld végső határáig is, mert hitben tekintenek a világra is. Nem úgy tekintenek ki, hogy jaj, szegények, nézd már, most a pékségbe vásárol, jaj, az meg hogy néz ki, milyen ruhát húzott szegény bohóc magára. Azt hiszi, hogy dob valamit az értékén az életbe, jaj, az meg nézzek, mekkora autóval jár. Hát nem, a hívő ember soha nem felsőrendű. A hívő ember azért ment Krisztushoz, mert a bűnösök közül ő az első. Soha nem mondja azt, hogy a világiak meg én. Ez neki nem két kategória. Legfeljebb állapotokat ismer. az én Krisztus nélküli állapotomat, meg sok akár Isten nem ismerő ember őszinte, egyenes magatartását, hogy Isten nélkül is a Szentlélek olyankor tud a szívében munkálkodni, pedig nincs világnézetileg Istenben megalapozva. A Szentlélek munkája sokkal több annál, mint ahogyan mi felcímkézzük, vagy kiosztjuk a szerepeket ebben a világon. Negyedik, egyedül Krisztus. Krisztus a megváltójuk, Krisztus a jellempéldájuk. A sorrend nem felcserélhető. Ez az alap. Tehát, hogy mondtam? Krisztus a jellempéldájuk, Krisztus a megváltójuk.
Nem.
Hagyjatok, jó? Csak így. Ellen White-nak van egy nagyon fontos gondolata a 88-as anyagokban ezzel kapcsolatban. Azt mondja, nagyon szigorú a sorrend. Előbb megváltott kell, hogy legyen Krisztus, mielőtt életpéldának állítódik. Ez nem megy máshogy. Csak szörnyű áron megy máshogy. Perfekcionizmus, emberi érdemekben, teljesítményben való bizakodás, tudásban, ismeretben. Csak laodícia útján lehet felcserélni a kettőt egymással. Előbb megváltó, és csak utána példa a számodra. Így tekints Krisztust. Ezt jelenti, hogy mi az, hogy egyedül Krisztus, solus Krisztus. Nem ők akarnak olyanok lenni, mint Krisztus, mert ők nem tudnak. De elfogadják Krisztus szabadítónak, segítőnek, személyes bűneikből személyes megváltójuknak, mentegetőzés, magyarázkodás, érdemek, teljesítmény, tudás, élettapasztalat hangoztatása nélkül. Cserébe Jézus kézbe veszi őket, és dolgozik rajtuk. Türelmesen, azaz élethosszig, heti 7 napban, napi 24 órában, formázza, csiszolja, faragja, olykor hasogatja bölcs szeretetével őket. Ők bíznak benne, ő pedig nem fárad, nem lankad, még nem kiábrázolódik bennük az, amit az Isten készített nekik, Krisztus. És amikor elérkezünk az 5. ponthoz, egyedül Isteni a dicsőség. Adventistaként ehhez a legkönnyebb szentírási igelyet találni, mert Jelenések könyve 14. fejezetében azt olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Imádjátok azt, aki ítélő, de teremtő is, ugye? Mert akik ezt teszik, azok, akiknél van az Isten parancsolatai és a Jézus hite. Él bennük a krisztusi törvény, mert a hit hajtóereje viszi őket előrébb a vallásos élet útján, és nem emberi teljesítmény. Nincs más dicsőség, szépség, csak a jellem. A siker vagy győzelem, csak hálaadás, köszönöm Istenem, te voltál, nem én által lehet tartós, szépítő hatású. Jó és biztonságos ő vele menni csatába, neki adni a dicsőséget, mert győzni tanított minket. Ez lesz az üdvözültek éneke is, hogy néki adjatok dicsőséget. A hívő nép megtartja Isten parancsolatait, mert Jézus hitével bír. Isten beszéde törvényük. 10 parancsolata az alkotmányuk, szeretete pedig az erejük. És mivel Krisztusban hisznek és nem magukban, hitük krisztusivá teszi vonásaikat, jellemüket. Csodát élnek át, önző betegségekből gyógyulnak meg, ezért éneklik majd örömmel, de már most is, hogy néki adjatok dicsőséget. Én azt kívánom, hogy a reformáció nekünk is egy csodálatos megerősödést, egy igazi lelkesedést, egy Istenbe való fokozott kapaszkodást adjon, hívjon bennünket arra, hogy egyedül a szentírás, egyedül kegyelem, egyedül hit, egyedül Krisztusban elrejtőzve, mindig neki adva a dicsőséget a mi életünkben is, ez a szüntelen reformáció. Ez az állandó reformáció, hogy mondták a középkorban, ugye, hogy az egyházat folyamatosan reformálni kell. Krisztus egyházát is. Én azt kívánom, hogy ez menjen tovább az életünkben, és ezeket a jó híreket vigyük el az embereknek.
Yeah.
Atyánk, nem tudunk neked elég hálásak lenni azért, hogy van remény hozzánk. Nem mindig vagyunk ebben olyan erősek, de a hétköznapok küzdelme és a szombat nyugalma közepette is te olyan sokszor bátorítottál már minket. Köszönjük azt, hogy most is reformra és megújulásra hívsz minket. Köszönjük azt, hogy jöhetünk te hozzád, és szemlélhetünk téged az igéből, ahogyan a te tökéletes kegyelmedben, fáradozásodban fáradozol értünk, és mindent megteszel, hogy megváltsál minket. Nagyon nehéz darabok vagyunk, nagyon nehéz munkadarabok vagyunk. De köszönjük, hogy nem fogy el a te türelmed, és mi ebben a hitben megtalálhatjuk az erőt is a folytatáshoz. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusra tekinthetünk, hogy ő benne te személyesen mutattad meg magad, a te istenségedet, annak is a legfontosabb vonását, azt a túláradó szeretetet, amivel a bűnt le akarod győzni, hogy megments minden teremtményt, aki csak lehet. Jó atyánk, mi is a megmentettek között akarunk lenni, és ezért jövünk te hozzád, és ezért kérjük a te áldásodat és segítségedet. A folyamatban lévő harcainkban is segíts meg minket. Vereségek után álltunk meg most előtted, és jövünk hozzád ünneplő ruhába, tudva azt, hogy ugyanakkor egy hajszálon függ a mi életünk, és minden győzelmünk olyan törékeny. Mégis tőled kérjük és várjuk az erőt, hogy te legyél velünk, és tarts meg minket, mint közösséget is, hogy egymás erősségei tudjunk lenni. Hogy mindig legyen ahhoz türelmünk és szeretetünk valamilyen extra módon a te szent lelked segítségével, túl az emberin, messze túl az emberin, mert többet igényel a közösség az emberi szeretetnél. Így legyél velünk, és tarts meg minket a te kegyelmeddel, és add, hogy a te várásod és a te dicsőítésed legyen az, ami minket kivisz a misszióba. Azok a győzelmek, azok az örömteli pillanatok, ahogy nyomorúságunkból is ki tudsz minket emelni. Jézus Krisztus nevében magasztalunk és dicsőítünk téged, most és mindörökké. Amen. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.